Kossuth Rádió. Otthon a világban.
18 óra, jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Rövid hírek következnek Gál Andrea összeállításában. Ismét jön az orosz kőolaj a barátság vezetéken, a magyar kormány pedig nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós ukrán uniós hitelt. Újraélesztené az orosz-ukrán tárgyalásokat Törökország, ezt a török államfő közölte Mark Rutte NATO főtitkárral, akivel Ankarában találkozott. Két új miniszterjelöltet nevezett meg Magyar Péter leendő kormányfő, ezzel már a 16 megalakítandó minisztérium közül 9 vezetője ismert. Ma van a Föld napja, világszerte a Föld állapotára és a környezetvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet különféle programokkal. Napos, de kissé szeles idő várható holnap. Hajnalban főként északon és délkeleten még lehet fagy. Napközben 16 és 21 fok között alakul a hőmérséklet.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
A Ménesi út 71 szám alatt álló villát a Plósz család építette. Lakta Somlai Artúr, a kétszeres Kossuth-díjas színész, majd megérkezett a Karinti család is. Bejártuk a mesélő épületet a kertkaputól a padlásig.
A hely. Riportműsor. Csütörtökön délelőtt, 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az íróktan folyamodba.
Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
Életre kelnek.
Ha elég sokat tud róluk az író.
De én semmit sem tudok anyáról.
Akkor kutatnak kell.
Szóval, hogyha többet meg tudok anyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Határok nélkül Bereki Anikóval.
Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és dől. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. Rendszer szintű földrablás Szlovákiában. 1991 és 2026 között több mint 5000 utólagos földelkobzás történt az 1945-ös benesi dekrétumokban lefektetett kollektív bűnösség elve alapján. Figyelmeztet Őri Péter, a Magyar Szövetség alelnöke. Még mindig tart a jogorvoslati eljárás. A nemzeti régiókról szóló uniós polgári kezdeményezés szervezője, a Székely Nemzeti Tanács a napokban nyújtotta be válaszíratát az unió törvényszékének. Most következzenek a részletek. Rendszer szintű földrablás zajlik a mögöttünk lévő épületben, ezért is tartjuk a mai sajtóértekezletet a Szlovák Földalap pozsonyi székháza előtt, mondta Őri Péter, a Magyar Szövetség alelnöke. 1991 és 2026 között 5388 utólagos földelkobzás történt, vagyis az 1945-ös benesi dekrétumokban lefektetett kollektív bűnösség elve alapján született elkobzási határozatokat 91 és 2026 között hajtották végre. Haják Szabó Mária összeállítása.
A dolog pikantériája, hogy két parcellát aznap vett el a szlovák állam a tulajdonosától, amikor az ország csatlakozott az Európai Unióhoz. Két tulajdonlapon 2004. május 1-e dátum szerepel. Miközben a csatlakozási tárgyalások folyamán Pozsony azzal érvelt, hogy a benes dekrétumoknak már nincs joghatályuk, azok alapján új jogviszonyok már nem jönnek létre. A valóság tehát más, állapították meg a Magyar Szövetség politikusai és jogászai. A szlovák nyilvánosság és a politikum azonban továbbra is tagad.
Tehát most arról tudunk, hogy 1991-től 5388 tulajdonlapon van beírás az úgynevezett benesi dekrétumok alapján, tehát a kollektív bűnösség elvére való hivatkozás. hivatkozás alapján a mai napig 1991-től minden évben, hangsúlyozom, minden évben voltak tulajdonlopások. Egy jogállamban ez elképzelhetetlen, hiszen alkotmányos joggal ellentétes. Hogy mondjak egy érdekességet, de tudunk két olyan területről is, amelyet 2004. május 1-én írtak át, konfiskáltak Benesi dekrétumokra hivatkozva. Azon a napon, amikor Szlovákia belépett az Európai Unióba, úgy, hogy az ország előtte azt deklarálta, hogy a dekrétumok értelmében semmilyen jogviszony nem keletkezik már az országon belül. Közben ugyanaznak meg beírás történt a kataszterbe.
A Magyar Szövetség visszautasítja a probléma eltagadását kormánypárti és ellenzéki térfélen egyaránt, illetve hogy ismét a magyarokkal ijesztgetnek, mondta Őri Péter.
Szeretnénk felszólítani a kormányt, a szlovák földalapot, a politikai szereplőket, illetve a lakosságot is, hogy ne folyjon bele olyan ijesztgetésekbe, és ne csináljon olyan nyomásgyakorlást, amely megalapozatlan, valótlan adatok alapján születik meg, hogy mi a valóság. A jogállami állapotot kellene meghozni végre az országon belül, hiszen nem egyedi esetekben, hanem szisztematikusan földalkotzásokra kerül sor. Nem igaz, hogy ez magyar kártya, és nem igaz, hogy a magyar polgárok, a magyar szövetség, vagy bárki is bármiféle országot fölforgató tevékenységet hajt ezen keresztül végre.
Bugár Viktor földügyekkel foglalkozó jogász arról tájékoztatott, hogy a jövőben változhat az Európai Bizottság eddigi langyos viszonya az utólagos földelkobzásokhoz. Brüsszelt ugyanis egészen addig nem érdekli a probléma, amíg uniós forrásokat nem érint valamilyen utólag elkobzott földterület. Ezt meg is mondták a felvidéki jogászoknak.
Az Európai Uniótól olyan kérés fogalmazódott meg, hogy őket akkor fogja bővebben érdekelni, hogyha sikerül találni arra bizonyítékot, hogy Európai Uniós pénzforrások kerültek felhasználásra elkobzott területeken. Sikerült találni az elmúlt két hétben, ezt feldolgoztuk Fiala Bútora Jánossal, és benyújtottuk az Európai Komissziónak.
Pozsony mellett Dénesden az önkormányzat 900 ezer eurós uniós támogatással épít kerékpárutat részben utólagosan elkobzott földterületen, tette hozzá Bugár Viktor, aki Robert Fico és Magyar Péter telefonbeszélgetése kapcsán egy kéréssel fordult a magyar és a szlovák politikusokhoz.
Megkérném őket, hogy jogászokat, szakembereket is hívjanak a találkozóra, hogy ténylegesen adekvált és rendes jogi megoldás szülessen ebben a témában, és pontot tegyünk ennek a tulajdonjogi problémának a végére.
A legfontosabb tehát az lenne, ha a kormány azonnal leállítaná az utólagos földelkobzásokat, a végleges megoldást azonban a törvényi rendezés jelentené.
1991 és 2026 között hajtották végre az 1945-ös Benesi dekrétumokban lefektetett kollektív bűnössége elve alapján született elkobzási határozatokat. Tudtuk meg Haják Szabó Mária összeállításából. Itt a határok nélkül. A nemzeti régiókról szóló uniós polgári kezdeményezés szervezője, a Székely Nemzeti Tanács tavaly novemberben pert indított az Európai Bizottság ellen. A szervezők azt kérik az unió törvényszékétől, hogy helyezze hatályon kívül a bizottság tavaly szeptemberben közölt elutasító határozatát, miszerint nem kíván jogszabályt alkotni a nemzeti régiók védelmében. A jogorvoslati eljárás folyamatban van a bizottság által megfogalmazott ellenkérelemre, a napokban nyújtottak be válaszíratot, nyilatkozta Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, aki röviden összefoglalja a 13 éve indított polgári kezdeményezés célját és eddigi történetét is. Erdei Edith Zsuzsanna interjúja.
2013-ban nyújtottuk be a polgári kezdeményezést, amely azt kéri az Európai Uniótól, hogy azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, nyelvi, kulturális sajátosságok különböztetnek meg a szomszédos régióktól, az Unió a kohéziós politikája során kezelje kiemelt figyelemmel. Ilyen régió Székelyföld is, de ilyen régió, Baszkföld, Katalónia, tehát sikerült nekünk ebben a kezdeményezésben bebizonyítani, hogy Székelyföld gazdasági hátrányos megkülönböztetése európai ügy. Pereskedtünk azért, hogy a kezdeményezést nyilvántartásba vegyék, és a pert megnyertük 2019-ben, és sikeresen összegyűjtöttük az aláírásokat. 2025-ben volt egy meghallgatás, Az Európai Parlamentben volt egy gyűlés, ahol megvitatták ezt a polgári kezdeményezést. Majd eljött az ősz, amikor a bizottság arról tájékoztatott minket, hogy ő nem akar ebben a kérdésben további lépéseket tenni. Ezt a döntést mi megtámadtuk az Európai Unió bíróságán. Ugyanis ez a döntés valótlan állításokat is tartalmaz. Az egyik indoklásuk az, hogy nem volt bizonyítékuk arra, hogy Európa nemzeti régiói hátrányos helyzetben lennének gazdasági szempontból, a kohéziós politika szempontjából. Holott mi ezeket a bizonyítékokat benyújtottuk, letettük. Tehát nem mondanak igazat. Egy Európai Uniós döntés, amely egy valótlan állítást tartalmaz a bizottság aláírásával. Ez egy nagyon súlyos dolog. Önmagában ez elég lenne ahhoz, hogy a bíróság megsemmisítse ezt a döntést. Visszadobja a labdát az Európai Bizottságnak, hogy ez így elfogadhatatlan. Mi ezt szeretnénk elérni. Tehát mi nem fogjuk engedni, hogy jogtalanul ezt a kezdeményezést félrelökje a bizottság.
Önök a napokban az Európai Bizottság ellenkérelmére nyújtottak be választ az Unió törvényszékéhez, és ez a válasz azokat az érveket tartalmazza, amelyekkel a bizottság állításait megcáfolják. Mi lesz a következő lépés?
A peres eljárásnak most az írásbeli szakasza van folyamatban. Amikor ez lezárul, akkor kerül sor a szóbeli szakaszra. Ez egy luxemburgi tárgyalás, és én bízom abban, hogy végül is a bíróság a keresetünknek eleget fog tenni, hiszen az nagyon rossz fényt vett az Európai Unió minden intézményére, hogy valótlan érvekkel el lehet utasítani egy kezdeményezést, hamis érvekre lehet építeni egy döntést a bizottságban. Ez így nem működik.
Február 9-én értesítette önöket a törvényszék, hogy Magyarország az uniós polgári kezdeményezés szervezőinek az oldalán lépett be ebbe a perbe. Most érvénytelenné válik ez a beavatkozás a kormányváltással?
A beavatkozás a magyar nemzeti kormánytól eredt, de lényegében Magyarország az Európai Unió tagállama. Tehát minden kormány az Európai Unióban az állam nevében jár el. Magyarország, a magyar állam lépett be ebbe a perben. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalom egészen támogatta ezt a kezdeményezést. Strasbourgban az Európa Parlament azon ülésén, ahol megvitatták ezt a kezdeményezést, én nem láttam olyant egyetlen magyar párt részéről, a Tisza párt részéről sem, hogy lenne ellenvetése, kifogása a polgári kezdeményezéssel szemben, sőt, mindenki, minden magyar képviselő, minden magyarországi, romániai képviselő érvelt a kezdeményezés mellett. Tehát én úgy hiszem, hogy egy Kárpát-medencei konszenzus van emögött a kezdeményezés mögött. Tehát Magyarország belépett ebbe a perbe a mi oldalunkon, ezt a bizottság tudomásul vette, és a tagállamok is tudomásul vették. És ebben a beavatkozásban nincsen semmilyen olyan bel- vagy külpolitikai tétel, amely az új kormány politikájába ütközne. Tehát a magyar állam beavatkozása ebbe a perbe érvényes.
Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét hallottuk Erdei Edit Zsuzsanna interjújában. Itt a Határok nélkül. A magyarországi parlamenti választás eredménye új helyzetet teremtett, amelyhez a határon túl is alkalmazkodni kell. Erről is beszélt a Szabadkai Magyar Rádiónak adott hosszabb interjújában Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Legfontosabb gondolataiból Ternovácz István készített válogatást.
Pásztor Bálint nem rejtette véka alá, hogy miként élték meg a vajdasági magyarok az április 12-i magyarországi parlamenti választások eredményeit.
Fontosnak tartom elmondani, hogy mi a Vajdasági Magyar Szövetségben, mint ahogy a vajdasági magyar emberek kitartanak az álláspontjuk mellett. Tehát nem próbáltunk meg úgy tenni, mintha nem a Fidesz mellett kampányoltunk volna. Az utolsó pillanatig egyenes gerinces módon kitartottunk a Fidesz-KDNP és Orbán Viktor mellett. Nem fogunk a jövőben sem senkit megtagadni a szövetségesek politikusaink, jó akaróink közül, de a demokrácia olyan, hogy az emberek hoznak döntést, a magyarországi polgárok úgy döntöttek, hogy egyértelmű győzelmet aratott Magyar Péter és a Tisza párt, úgyhogy majd meglátjuk, hogy a következő időszak mit fog hozni a külhoni magyar közösségek szempontjából.
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az elsők között gratulált Magyar Péternek, a Tisza párt elnökének a választási győzelemhez. Elmondta, azóta telefonon is beszéltek, és hamarosan személyes találkozóra is sor kerül a leendő kormányfővel.
Választások éjszakáján nyilvánosan gratulálta a Magyar Péternek és a Tisza pártnak az egyértelmű győzelemhez, mert ez így illik, minket így neveltek, tehát a győztesnek gratulálni kell. Azt követően kedden ülésezett a Vajdasági Magyar Szövetségnek az elnöksége, illetve a tanácsa. A végén egyhangú döntések születtek. Egyébként én azon az ülésen fölkínáltam a lemondásomat a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének, illetve tanácsának. Azt mondtam, hogy ha az elnökség vagy a tanács úgy méri föl, hogy bármit rosszul tettem a kampányban, vagy rossz volt az irány, akkor jelezzék, és én a Vajdasági Magyar Szövetség érdekében mindenféle gond nélkül hajlandó vagyok lemondani és tolni továbbra is más pozícióból a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szekerét. Egyhangulag olyan döntés született, hogy erre nincs szükség, és továbbra is a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségének és tanácsának a bizalmát élvezem. VMS elnöksége, illetve tanácsa felhatalmazott engem arra, hogy lépjek kapcsolatba Magyarország új miniszterelnökével. Én írtam neki egy üzenetet, másnap ő fölhívott engem. Ez egy tisztelettudó, normális hangvitelű beszélgetés volt. Élőszóban is gratuláltam neki, és mondtam, hogy szerintem lenne mit megbeszélnünk a Vajdasági Magyar Közösség jövője szempontjából. Azt mondta, hogy ő ezzel egyetért, keresni fog engem, és még mielőtt miniszterelnökké megválasztaná a Magyarország gyűlés, szeretné, ha tudnánk találkozni. Én azt gondolom, hogy ez napok kérdés. Ő többször kijelentette, hogy a határon túli magyaroknak a támogatása zavartalan lesz a Tisza kormány idején is. Én ezt nagyon biztatónak tartom.
A Vajdasági Magyar Szövetség a múltban is mindig gyümölcsöző együttműködésre törekedett a mindenkori magyar kormánnyal, hangsúlyozta Pásztor Bálint.
Amikor a VMS létrejött, akkor Horn Gyula volt Magyarország miniszterelnök. Utána szocialista színekben volt Medgyessy Péter, volt Gyurcsány Ferenc, volt Bajnai Gordon. Mi kitartottunk, és mindvégig a Vajdasági Magyar Közösség és az intézményrendszernek az érdekeit képviseltük. Fidesz-KDNP meg tízszerezte a külhoni magyarok támogatását az elmúlt 16 évben, de előttük is volt élet, és nekünk az a feladatunk, hogy amikor a magyarországi polgárok másképp döntöttek, és másnak adták a kormányzás lehetőségét és felelősségét, akkor a mi intézményrendszerünknek a jövőben is legyen mozgástere, azért, mert nem gondolom, hogy az ösztöndíjrendszert meg kellene szüntetni, hogy a magyar nyelvű tájékoztatást le kellene építeni, nem gondolom, hogy az óvodai programokat meg kellene szüntetni, és még nagyon sokáig lehetne sorolni. Rengeteg olyan intézményünk van, amelynek a fenntartása feladat volt 2010-et megelőzően is, és a másik lába ennek a közösségépítésnek pedig az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség itthon, Szerbiában erős legyen a jövőben is.
Több poszton is megújult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A KMKS választmánya új alelnököt és alapszervezeti elnököket is választott. Az új vezetők hangsúlyozzák, a háborús körülmények ellenére is legfontosabb céljuk továbbra is a közösség megmaradásának erősítése. A hit pedig a legnehezebb időkben is biztos alapot jelent. Részletek Iváncsik Attilától.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség legutóbbi közgyűlésén alelnököt is választottak a szervezet vezetőségébe. Eszerint Kulin Zoltán, a TV21 Ungvár vezérigazgatója váltja a leköszönő Gulácsi Gézát. A tanácskozáson azt is bejelentették, hogy médiaközpont jön létre, amelynek célja, hogy a meglévő sajtóorgánumok működését hatékonyabbá és gyorsabbá tegyék.
Meddig fog tartani a háború? Nagyon sok a bizonytalan tényező, tehát ilyen körülmények között az összetartás, a szervezetettségének a megerősítése és fenntartása lesz a legfontosabb feladat. A TV21 Ungvár létrehozásával a tulajdonos, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a kor szellemét követte. Korábban már a két lap működött, a Kárpátszki Objektívról és a Kárpátaljáról van szó. Ezen túl a TV21 Ungvár is önálló jogi személyként fog működni.
A közgyűlésen bemutatták a KMKSZ új alapszervezeti vezetőit is. Szolyván például Szokolova Henrietta lett az elnök. A szórványban élő magyarság számára, ahol a lakosság mindössze néhány százalékát teszi ki a magyarok, a megmaradás különösen nagy kihívást jelent.
Próbálunk kitartani. Szolyva egy szorványtelepülés, nekünk úgy érzem, hogy még nehezebb a megmaradásért a küzdelem, ugyanis 6%-át nem lépi túl a magyarság Szolyván a lakosságnak. Terveink vannak, sokszor szembesülünk problémákkal, de egy olyan közösség létesült így 2018-tól, hogy megalakultunk Szolyván az alapszervezetünk, hogy összetartunk, és minden problémát meg tudunk majd oldani. Szeretnénk most egy kicsit újítani a programjainkat, kit szeretnénk toldani. Családnapi rendezvényünket, ami már hagyománynak számít, azt az idén is szeretnénk megvalósítani. Sportvetélkedőt is szeretnénk tartani, és ezekkel a programokkal főleg az lenne a továbbiakban is a célunk, hogy azt a kis magyarságot valahogy még jobban összefogjuk, összetartjuk, mert sokuknak nincs lehetőségük otthon gyakorolni, ápolni a magyar nyelvet, a magyar hagyományokat, kultúrát, és így ezeken a rendezvényeken, ahol együtt lehetünk, nem csak jól érezzük magunkat, hanem lehetőség arra is, hogy használhassuk a magyar nyelvünket.
A KMKSZ átadta a hűség és fodódíjakat is, elismerve mindazok munkáját, akik a közösség megmaradásáért dolgoznak. A díjazottak között volt Hurik Ilona is, a Csapi Magyar Iskola tanára.
Nagyon nagy megtiszteltetésért, hogy elismerték az iskolába végzett, a gyerekekkel végzett munkámat. Én mindig igyekeztem teljes odaadással a magyar gyerekeket tanítani, a magyarság érzetet kialakítani bennük, és később is, hogy megmaradjanak magyarnak, mert azt szokták mondani, nem az a magyar, aki magyarul beszél, hanem akinek az unokája is magyar lesz.
Romániában is megpróbálják megfékezni az üzemanyagárakat. A csökkentésükről szóló sürgősségi kormányrendeletről szavaztak a Román Szenátus Energiaügyi Bizottságában. Jelentette be a közösségi médiában az említett bizottság elnöke Antal Lóránt, RMDSZ-es szenátor. Az Árréstop életbe lépésével Romániában a lélektani határként emlegetett 10 lej alá esett az üzemanyagára, de még így is 6-700 forintnak megfelelő árakkal kell számolni. Geréb Krisztina összeállítása.
Dunkler Róbert, egy futárszolgálat székelyföldi vezetője. Nagyon megugrottak az üzemanyagárak. Az ön cégét ez hogyan befolyásolta?
Röviden és tömören nagyon. Ezek az üzemanyagárak tükröződnek a szállítási díjakban is. Tavalyhoz képest szinte 40%-ot mentek fel az üzemanyagárak, és ez a mindennapi létünkben ez sajnos nagyon meghatározó.
Ez látszik-e a fuvardíjakban?
A mi futárszolgálatunk az a díjakba beágyazta az üzemanyagáraknak egy bizonyos százalékát. Megpróbáltuk úgy elosztani, hogy azért ne legyen egy akkora árugrás, tehát hogy kifizethető legyen a szolgáltatásunk. 70%-ot a futárszolgálatokat terhel, és futárszolgálatot jobban mondva, és 30%-ot a kliens. Ez kb. Így van beállítva most, jelen pillanatban.
Az Energiabizottságban jóhajtuk azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely az üzemanyag ár és topot lépteti érvénybe. Fontos tudni erről a sürgősségi kormányrendeletről. 36-ban ival csökkenti a gázolaj árát, ami azt kell eredményezni, hogy 10 lej alá kerül litere az üzemanyagnak.
Antal Lóránt, a Román Szenátus Energiaügyi Bizottságának elnöke mindezt nemrég jelentette be. Az RMDSZ-es szenátor hozzátette, korlátozzák az üzemanyagok exportját is. Tény, hogy az elmúlt egy hétben az üzemanyagárak Romániában enyhe csökkenést mutatnak. Van is ahová. A román kormány által bevezetett jövedékiadó csökkentés literenként mintegy 36 banival, vagyis 21 forinttal vetette vissza az árakat. Majd néhány napja újabb, hasonló arányú ármérséklődés tapasztalható. Ez gyakorlatilag enyhítette a korábbi napi drágulási ütemet, amikor még 10-15 banival emelkedtek az árak naponta. A jelenlegi helyzetben tehát enyhe csökkenésről beszélhetünk. Ugyanakkor a szakértők szerint ez egyelőre csak átmeneti fékező hatás. Jelenleg a benzin literenkénti ára nagyjából 8 lej 20-30 bani között alakul, ami forintban számolva 585 forint. A gázolaj ennél drágább, literje akár 8 lej 80 bani. Azaz mintegy 620-670 forint. A drágulás hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiaci folyamatok állnak, de a szakértők arra is rámutatnak, hogy az üzemanyag árának jelentős része nem maga a nyersolaj, hanem az adók és egyéb költségek. Romániában ugyanis az ár mintegy 70%-át különböző terhek teszik ki, így a jövedéki adó és az áfa is komoly szerepet játszik a végső ár alakulásában. Körbenézve a töltőállomásoknál kijelenthetjük, hogy legalább ellátási gond nincs Romániában e téren. Az elmúlt egy hét alatt kétszer is csökkentették az üzemanyag árát banikkal, de azért valamelyest érződik a lélektani határt, azért már nem súrolja. Optimista-e ön, vagy hogy látja ezt a helyzetet?
Alapvetően egy optimista természet vagyok. A futárszolgálatunknak a legnagyobb költsége az egyik az a munkaerő, és a második legnagyobb költsége az az üzemanyag. Optimista lévén úgy látom, hogy ez javulni fog valamennyire. Nagyjából tisztában vagyunk, hogy ez a 9 vagy 8 lejes ár alá már nem fog menni soha többet. Sajnos.
Ünnepi eseménnyel nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt a kolozsvári illetőségű orosz alapítvány és a Kincses Kolozsvár Egyesület közös kezdeményezésére létrejött Kolozsvári Magyar Szalon. A megnyitó a Kincsesváros új magyar közösségi és kulturális terének bemutató eseménye volt, amelyről Ferenc Ádám készített összeállítást. Ebben elsőként Gergely Balást, az Orosz Alapítvány és a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökét kérdezte.
Milyen igény szülte ezt a rendezvényhelyszínt? Hogyan jött létre?
Hát alapvetően ez egy alapítvány tétele, régies kifejezéssel, Mayer Orosz Judit asszonynak az alapítvány tétele, aki a család neves nagy elődjeinek a szellemiségében, akik egytől egyik komoly és nagyon nagy hírű kolozsvári tudós emberek, közösségi emberek voltak, leghíresebb tagja a családnak Orosz Endre régész néprajzkutató, aki néptanító, és ennek a szellemiségnek a jegyében Jutka néni alapítványt tett, az alapítvány tevés pedig az én értelmezésem szerint valaminek a megalapozása, amelyben meghatározott célok mentén egy meghatározott anyagi keret elkülönítésével gyakorlatilag az alapító a jövőnek épít, meghatározott célok mentén meghatározott elvárásokat teljesít az, aki ezt majd tovább viszi. Itt talált egymásra a Kincses Kolozsvár Egyesület és Orosz Judit néni. Mi leszünk a Kincses Kolozsvár Egyesület, az a motor, ha alapokról beszéltem az előbb, akkor mondanám azt, a kőművesek, akik majd azt megtervezett, jól megtervezett épületet olyan szellemiségben és olyan tervek szerint, ahogy ezt az alapító elképzelte, felépítjük. Itt feltétlenül el kell mondanom, hogy a magyar kultúra, és elsősorban itt a kolozsvári magyar kultúra, a kolozsváriság otthona lesz ez a Kolozsvári Magyar Szalon. A Kolozsvári Magyar Napoknak eddig 16 év alatt rengeteg rendezvénye volt, de otthona nem volt, és megpróbáljuk méltó módon felelősségtudattal belakni, és olyan életet szervezni, olyan programokat szervezni, amelyek nem csak bevonzzák, hanem vissza is hozzák a látogatókat.
Ugye a Kolozsvári Magyar Napok programsorozatán túl itt egész évben terveznek különböző rendezvényeket.
Ugye a Mayer Orosz Juditról azt köztudomású, legalábbis itt Kolozsváron, hogy a nővérével együtt sokszoros szenyor világ és Európa bajnok úszásban több világcsúcsot döntöttek meg és tartanak mind a mai napig. Külön kérése volt az, hogy a sportot ne feledjük, de hát emellett a Kolozsvári Magyar és Magyar Egyetemes Tudományosság, a kulturális élet, a zene, ugye tegnap bejelentettük, hogy már egy Stanley zongorát is kaptunk ajándékba a térhez, és én úgy gondolom, hogy minden olyan tevékenység, amely csendesen, nem harsány módon, de gazdagítja és felvidítja a kolozsváriakat vagy az ide látogatókat, helye lesz ebben a szalomban, és hát ugye sokszor hangoztatjuk, hogy a Kolozsvári Magyar Napok hivatalosan a rendezvénysorozat 8 napig tart, de a Kolozsvári Magyar Napjaink az valóban 365 darab van minden évben. Most úgy gondolom, hogy ez a Kolozsvári Magyar Szalon hozzá fog járulni ahhoz, hogyha nem is minden nap, de minden héten, vagy minden két hétben legalább egy olyan alkalom szerveződjön, ahol találkozni tudunk.
Megnyitották a Kolozsvári Magyar Szalont itt a Farkas utcában. Az ingatlant Mayer Orosz Judit szenior úszóbajnok vásárolta és bocsátotta a Kincses Kolozsvár Egyesület rendelkezésére. Miért érezte fontosnak, hogy egy ilyen rendezvényhelyszínt a kolozsvári magyar közösség rendelkezésére bocsássanak?
Mi a nővéremmel, ahogy már mondtam itt a bevezetőben is, közös háztartásban éltünk, mert sajnos a családom egy sor szomorú eseményen esett át, és a sors úgy hozta, hogy együtt közös háztartásban éltünk, és azért ketten óriási erőt jelentettünk egymásnak. És keményen végig dolgoztunk, több mint 30 évet külföldön. Ez az alapítvány, ez az ingatlan tulajdonképpen ennek a megfeszített évtizedeken keresztül folytatott munkának a gyümölcse. Abból a nővérem is oroszlán részt vett ki, csak sajnos ő már 4 éve eltávozott az élők sorából. Ez egy nagyon patinás környezet, szembe velünk van az egyetem, mellettünk a bátor II. gimnázium, szembe velünk a Filharmónia, az utcának a végében a Farkas utcai református templom. Tehát nagyon beillett itt a képbe ez az ingatlan, ami egy gyönyörű patinás helyen fekszik, és remélem, hogy itt magas röptű gondolatok lesznek itt, azon kívül pezsgő élet, bevonva a fiatalokat, vidámság, nevetés, és ebben hozzájárulunk közösségünk jövőjének építéséhez.
Ugye itt a megnyitón kiemelte, hogy ön a méltán híres kolozsvári orosz család utolsó leszármazottja, és örömét fejezte ki, hogy egy orosz emlékszoba is helyet kap itt a szalonban. Mit jelent ez önnek, hogy a családjának ilyen formában emléke marad itt Kolozsvár egyik legpatinásabb utcájában?
Én harcosra vagyok a hagyományőrzésnek, és rengeteg dokumentum maradt fel a családomról, amin körülbelül 8 hónapon keresztül dolgoztam fel, mert mindent megőriztek, ez egy olyan család,